Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte tőle. Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsájtanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott neki. Mivel nem volt miből megfizetnie, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze az adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte. Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, s találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte. Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte. Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az Úr akkor magához hivatta őt, és így szólt hozzá. Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogyan én megkönyörültem rajtad. És az Úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi. Látom, jó páran érkeztetek még, és álltok ott hátul. Elől viszont 2, 3, 4 sor is van rengeteg üres helyjel. Úgyhogy, ha jónak látjátok, gyertek egész bátran előre, nem zavar a mozgás, vagy hogy jöttök, sőt, inkább örülök neki, hogy tudom, hogy úgy tudtok itt lenni, hogy nem kell arra is figyelmet fordítanotok, hogy most a jobb lábatokra álljatok, vagy a balra. Minden esetre azt is megértem, hogyha valaki szeret hátul lenni. Az egy másik dolog. De minden esetre, ha nem így van, egészen bátran jöhettek előre. Mai evangélium, mondjuk most így, egy egyszerű megközelítéssel a megbocsájtás témáját és kérdését hozza elénk. Ezért, miután ez a téma nagyon nagy téma, szeretném egyetlen szempontból megközelíteni, és erre vonatkozóan mondani 5 egyszerű kijelentést. A megközelítésünk pedig így hangzik, mi az, ami föltétele annak, elsősorban belső föltétele annak, hogy készek és képesek legyünk a megbocsájtásra. Biztosan lehetne többet is mondani, kiragadtunk most 5 szempontot ezek közül. Az első, ez tulajdonképpen egy sajátos szempont, azzal szeretném kezdeni, mi az, ami nem föltétele a megbocsájtásnak, miközben éppen ezt sokszor egy elképzelt listának rögtön az elejére föl szoktuk írni. A megbocsájtásnak nem föltétele az, hogy én tőlem bocsánatot kérjenek. Ugyanis a megbocsájtás, egyszerű szóval élve, egy emberes munka. Egy emberes feladat, egyetlen egy valakire van szükség rá, mégpedig a sértett félre. Azért hangsúlyozom ezt, mert egészen közbeszéddé lett az, hogy addig nem lehet megbocsájtani, ameddig nem kérnek bocsánatot. Ez egyszerűen, ha a megbocsátás belső világát nézzük, egy hamis kijelentés. A megbocsátás egyemberes feladat. Kibéküléshez kell két ember. A megbocsátáshoz elég a sértett fél. Miért gondoljuk egyébként mégiscsak, hogy erre két embernek van szüksége, hogy a folyamat létre tudjon jönni? Nyilván azért, és a mai evangélium is hozza ezt a motívumot, hogy azt mondja az evangelista, hogy a történetben szereplőnek megesik a szíve azon a valakin, aki letérdel, és azt mondja, hát kérlek, engedd el a tartozásomat, kérlek, szállj meg engem. Ezt nagyon jól kifejezi a realitást. A megbocsátás folyamatát, hogy én dönteni tudjak a megbocsátás folyamata mellett, valóban nagyon segíti, hogyha tőlem bocsánatot kérnek. Ténylegesen nagyon segíti. Sokszor, mintha az indítaná be a döntési folyamatot, hogy igen, meg akarok bocsájtani. De attól, hogy segíti, mégsem föltétele. Ezt érdemes így nagyon világosan megkülönböztetni. Azért, hogy nehogy beleragadjunk valami téveszme folytán egy olyan helyzetbe, ami nyilván nem csak a tettesnek, nekünk, mint sértett félnek vagy áldozatnak is egyáltalán nem jó hosszú távon. Mert bosszú fantáziákkal élni, haragot tartani és a többi nyilvánvaló az áldozatnak sem jó. És ezt a megbocsátás folyamatában nagyon is át szoktuk élni, hogy mennyire nem esik jól így lennünk, ahogy éppen vagyunk a sértettségünkben vagy a fájdalmunkban. Nem véletlen egyébként, hogy a megbocsátás folyamatát valóban nagyon megnehezíti például az, hogyha a tettes ismeretlen. Hogyha valahogy arctalan a tettes, van egy sérelmünk, és mégsem tudjuk megmondani, hogy ki az pontosan. Vagyis nem remélhetünk bocsánatkérést. Nem véletlen, hogy sokszor a megbocsátás folyamata azért nem tud beindulni vagy elmélyülni, mert például a tettes már nem él. És ilyenkor ez nagyon megnehezíti azt a döntésünket, hogy döntsünk a megbocsátás mellett. De nem akarom ezt hosszabban, nehogy belefáradjatok ebbe a mai szentmisébe. Tehát az első gondolat, a megbocsátásnak nem föltétele az, hogy tőlem bocsánatot kérjenek, de nagyon tudja segíteni. Most a második, hogy amikor beszélgetünk arról, hogy most megbocsájtasz-e, vagy nem bocsájtasz-e meg, majdhogy nem, megint csak visszatérő, ismétlődő kifejezés az, hogy de nem tudok megbocsájtani. Itt is érdemes pontosítani, az esetek döntő többségében nem akarok megbocsájtani. De nem akarok senkire se követ vetni. Miért van az, hogy valahogy mégiscsak ezt a szót, vagy ezt a kifejezést használjuk? Nem tudok megbocsájtani. Miért nem mondjuk azt, ami pontosabban kifejezi a valóságot, hogy nem akarok megbocsájtani? Egyrészt nyilván a keresztény bőrünkben egy kicsit szégyelhetjük is ezt, hogy úgy kiállni és azt mondani, hogy nem akarok, nem könnyű ezt vállalni. De van talán itt egy másik is, ez pedig az, hogy ha nagyon nagy fájdalom vagy sérelem ér bennünket, hát megsebződünk. Elkezd valami nagyon fájni. Gyógyulásra is szükségünk van. És azzal, hogy nem tudatosan, de nem akarunk megbocsájtani, tulajdonképpen önmagunkat védjük. Védjük attól, hogy ez megint megtörténhessen velünk, távolságot tudunk tartani attól, akitől a sérelmet elszenvedjük, ezzel üzenni tudunk, ki tudjuk fejezni azt, hogy velem ezt ne csináld meg, vedd már észre, hogy nekem ez mennyire fáj. Tehát amikor kimondatlanul is azt üzenjük a magatartásunkkal, és szavakkal ezt így szoktuk kifejezni, hogy nem tudok megbocsájtani, tulajdonképpen próbálunk gyógyulni, talpra állni, például a megsebzett önbecsülésünket valahogy visszakapni, vagy egyszerűen csak a fájdalomból kigyógyulni. Tehát a megbocsátásnak akkor nagyon is föltétele az, hogy fölismerjük, mi az, ami miatt nem akarunk megbocsájtani, és mi az, ami bennünket meg tud erősíteni. Mi az, ami segíti a gyógyulásunkat, visszaszerezni az önbecsülésünket, a tartásunkat, mert hogyha abban meg tudunk erősödni, akkor már nem annyira félelmet keltő, hogy egy tettesnek, aki velünk szemben esetleg nagyon durva dolgokat követett el, elkezdjünk akarni megbocsájtani. Tehát a második gondolat így szól. Nagyon is szükségünk lehet a gyógyulásra és a megerősödésre. Mondjuk ezt ki, hogy ez így van, és hogy mire lenne szükségünk, és akkor majd képesek lehetünk ezt a döntést a megbocsájtás folyamata mellett valóban meghozni. Akkor a harmadik. A megbocsájtásnak mindenképpen föltétele és alapja az, hogy valamilyen szempontból itt belül el tudjam ismerni azt, hogy a tetteshez én nekem valami közöm van. Vagy hogy a tettes és én valamilyen szempontból képesek vagyunk egy világban lenni. Mondom ezt nagyon egyszerűen, a megbocsájtást ellehetetleníti azt, ha azt gondolom, hogy itt vannak a jók, itt vagyok én is, ott vannak a rosszak, ott van a tettes, és a két világ között semmi átjárás nincs, mert teljesen világos, hogy az, nem hogy ő, az egy másik valami, teljesen más, mint én. Amennyiben nem tudok eljutni oda, hogy mi az, ami bennünket még akkor is, ha ebben a helyzetben áldozat van és tettes, mégiscsak összeköt, ez ellehetetleníti a megbocsájtást. Hogy összeköt bennünket az, hogy ő is ember és én is. Összeköt bennünket az, hogy én is követtem már el bűnöket, és ő is. Összeköt bennünket az, hogy én is és ő is rászorulunk a megváltásra. Hogy én is és ő is magunkat sosem tudnánk megváltani. Nagyon sok minden összeköti a tettest az áldozattal. De sokszor a fájdalom, a sértettség, vagy a sebzettség abba az irányba taszít bennünket, hogy ne ismerjünk el semmiféle hasonlóságot köztünk és a tettes között. Az evangéliumi történet, ez a példabeszéd, az utolsó mondatával nagyon világosan fejezi ki ezt, mert azt mondja Jézus, hát bizony a mennyei atya is így fog akkor veletek bánni, és hogy fejeződik be a mondat? Ha csak kiki meg nem bocsájt szívből testvérének. Hát amikor egy nagy fájdalomban vagyok, átélem a sebzettségemet, hát mindent mondok rá, csak azt nem, hogy testvérem. Na, az az utolsó, hogy ezt mondjam rá. De itt elhangzik egy nagyon világos, bár nagyon finom utalás. Akármit is követett el ellened, valami közötök van, és mindig is lesz egymáshoz. Azon túl, hogy tettes és áldozat. Ez tehát a harmadik gondolat. Minden, ami segít bennünket abban, hogy fölismerjük, hogy mi az, amiben mégiscsak valahogyan közösek vagyunk, segíti a megbocsájtás folyamatát. Most nézzük a negyediket. A megbocsájtás folyamatát nagyon segíti az a tapasztalati igazság, amit éppen olyanokkal kapcsolatosan nagyon világosan kikutattak már, akik rettenetes bűnöket tudtak elkövetni, amit így tudunk megfogalmazni, a tettes valamikor áldozat volt. Rendkívüli helyzeteket leszámítva, egészen sajátos körülményektől eltekintve, mikor egy körülmény óriási erővel hat valakire, általában kimondhatjuk ezt, hogy a tettes valamikor áldozat volt. Hogy a legnagyobb rettenetekre általában olyan emberek ragadtatják magukat, főleg akkor, hogyha szabadon dönthetnének, hogy másmilyenek is legyenek, akik valamikor áldozatok voltak. Ennek az elfogadása, ennek a fölismerése nagyban alakíthatja azt a szemléletmódot, ahogyan az áldozat a tettesre néz. Miközben, nehogy félreértsétek a szavam, a bűn az bűn. Ha valaki bűnt követett el a lelki ismeretével, Isten tekintetével neki szembe kellene találkozni. Szó sincs arra, hogy valamit most itt elkezdjünk elsimogatni. És akkor azután a negyedik, a megbocsájtás a természetéből adódóan kikezdi az ösztönös igazságérzetünket. Azért, mert én vagyok a sértett fél, valami nagyon fáj nekem, és a megbocsátással még nekem kell energiákat fektettem abban, hogy valamiképpen valami jót tegyek a megbocsátás révén a tettessel. ez igazságtalan. A megbocsátás, akárhogy is nézzük, az emberi ösztönös igazság érzetet kikezdi. Nem csoda tehát, hogyha megmaradunk ezen az ösztönös igazság érzetünk diktált a magatartás formákban, akkor úgy döntünk, kimondva kimondatlanul, hogy eszünkbe sincs megbocsájtani. Ameddig az ösztönös igazság érzetünk valahogy meg nem tud nyugodni. Az ötödik kijelentés tehát ez, hogy valamiképpen föl vagyunk szólítva a megbocsátásban arról, hogy az ösztönös igazság érzetünket felülmúljuk. És a mai evangéliumban Jézus egy nagyon, nagyon egyszerű és nagyon világos lehetőséget ad. Ugyanis, amikor sértetté válok, a fájdalom az általában beszűkít. Rettenetesen fáj, nagyon sebzett vagyok, szinte semmi másra nem tudok gondolni, amikor valaki nagyon megbánt, mint hogy mit csinált velem. Hogy nagyon fáj, és hogy tudta ezt tenni, és újból lejátszom ugyanazt a fájdalmat. Ez mit jelent? A sértett fél nagyon beszűkül. Semmi más nincs, csak az ő fájdalma, sértettsége, meg persze a tettes, akivel ebben a pillanatban nem is tud mit kezdeni. Jézus mit mond? Azt mondja, igen, ha csak kettőtöket látod, magadat, mint áldozatot, őt, mint tettest, csak ebben a szűk világban keresed az igazságosság egyensúlyát, itt a saját szívedre vonatkozóan, lehet, hogy az sosem áll helyre. De mi lenne, ha kitágítanád ezt a világot, ahol a belső igazságosságodat keresed, és belekerülne Isten is? Hogy lenne három szereplő, nem csak az áldozat és a tettes, hanem Isten is. Ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy Isten mindig sokkal nagyobb önátadással és irgalommal bocsájt meg nekünk egy életen keresztül rengeteg mindent, mint amit úgy általában nekünk kell másoknak. Így aztán, ha Isten is bent van ebben a képben, akkor az ösztönös igazságérzetünk, már ha van három szereplőnk, sokkal könnyebben, vagy legalábbis sokkal inkább elfogadható módon képes arra, hogy megnyugodjék. Mert akkor látjuk, hogy az egyensúly nem csak a tettes és az áldozat között kell, hogy létrejöjjön, hanem Isten az áldozat és a tettes között. És még lehet, hogy úgy is azt kell mondanom, még mindig jól jártam. Hogyha ezt a három szereplőt egyszerre nézem. A megbocsátásnak tehát vannak alapvető föltételei, és ebben a szentmisében átelmélkedhetjük és imádkozhatunk azért, hogy ha csak azon múlik, hogy egy-egy föltételt megpróbáljunk kidolgozni magunkban, megpróbáljunk azokban megerősödni, akkor erre tudjunk igent mondani.